Hónapokon keresztül európai botránypolitikusként tartották számon Alexis Tsipras kormányfő, amelyik ellenállt az EU megszorító intézkedéseivel szemben. Most a hétvégi választásokon megint bizalmat kapott, 35%-os támogatást szerzett pártja, a Syriza. Mi következik ebből, és milyen volt a választási kampány? Athénból Pogácsa Zoltán szociológus jelentkezik be. Őt hallják.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Hát szerintem alapvetően ez egy nagyon unalmas választás volt, nagyjából előre ki lehetett számítani, hogy mi fog történni egyrészt, másrészt pedig nem nagyon volt tétje, hiszen a választás esélyei, az esélyesei között nem volt érdemi különbség, ugye vagy a Syriza, vagy pedig az Új Demokrácia pártja volt esélyes arra, hogy kormányt alakítson, és mind a kettő alapvetően támogatja azt a harmadik megállapodást, amelyet Görögország az Unióval, illetve az IMF-fel kötött, és ezek alapvetően mind megszorítás párti pártok most már, úgyhogy alapvetően nem érezték a görögök, hogy nagy tétje lenne. Elég nagy a kiábrándultság a politikai rendszerből, ezt az is mutatja, szerintem ez a legérdekesebb a választási eredmények közül, hogy 55%-os volt a részvétel, ami egy olyan országban, ahol alapvetően kötelező a választási részvétel, és pár évvel ezelőtt még 80% vett részt a választásokon, ahhoz képest az, hogy most csak 55, és januárhoz képest is egy 8%-os zuhanás volt. Ez azt jelenti, hogy nagyon nagy része a görög baloldali választóknak alapvetően már nem talál magának pártot. Ez szerintem a legfontosabb. Az, hogy a Syriza megismételte gyakorlatilag a januári eredményét, ez meg azt mutatja, hogy a görögök nem támogatják továbbra sem az eurozónából való kilépést, és még azon az áron is hajlandóak voltak elfogadni Tsipras miniszterelnöknek a tulajdonképpen kapitulációját, hogy már a megszorítások tekintetében tulajdonképpen benn maradjanak az Unióban. Az a formáció, ami kilépett a Syrizából, az nem ért el értékelhető eredményt, nem jutott be a parlamentbe, mi azt jelenti, hogy egy elvi euróellenesség a baloldali görögök számára nem szimpatikus, szimbolikus okokból fontos számukra az euró. Úgyhogy bár tudják, hogy maga Tsipras is nyíltan kimondja, hogy a megszorítások, amelyeket kénytelenek voltak uniós kényszer miatt bevezetni, ezek nagyon károsak lesznek Görögországnak, de úgy értékelték ezek a baloldali görögök, hogy alapvetően ez nem Tsipras felelősség, nem nagyon tudott más tenni. Az alternatíva az eurozónából való kilépés volt, lett volna, amit nem akartak.
Milyen kormányzásra lehet számítani? Mennyire lesz stabil az, ami most következik?
Politikai értelemben stabil lesz, hiszen a görög választási rendszer az hasonlatosan a magyarhoz alapvetően feltranszponálja a legtöbb szavazatot szerzett pártnak a mandátumait a parlamentben, tehát megfelelően sok képviselője lesz. Nagyjából ugyanannyi egyébként, mint az előző ciklusban Tsiprasnak. Gazdasági értelemben viszont azt gondolom, hogy egyáltalán nem lesz stabil, hiszen a mostani választást azért hívta mostanra Tsipras, mert alapvetően azt gondolta, és ezt jól gondolta, hogy most még nem érzékelhető a megszorításoknak a hatása. Most még meg lehet nyerni a választást, és mostantól ősztől lesz majd a hétköznapi ember számára világos, hogy az adóemelések, a megszorítások mit jelentenek, ezek jelentkeznek majd a makroadatokban is, és én azt gondolom, hogy a jövő év első felében nagyon világossá válik majd az, amit egyébként szemekből senki nem csinál, titkot maga a kormány sem, hogy itt nagyon-nagyon negatív recessziót okozó következményei lesznek ezeknek az újabb megszorításoknak, és én arra számítok, hogy a következő év elejére, közepére nagyon jelentős mértékben el fogja veszíteni a Syriza és Tsipras a választóit, és jövő nyáron egy ugyanolyan gazdasági válság helyzet lesz, mint idén nyáron volt, és ugyanezekről a dolgokról fogunk megint vitatkozni, csak sokkal rosszabb mutatók mellett, tehát most már 200% fölött van a görög államadóság, GDP arányosan, minden valószínűség szerint nagyon komoly recesszió lesz. Ezt az is egyébként alátámasztja, hogy továbbra is tőkekorlátozások vannak, tehát az fontos tudni, hogy Görögországból továbbra sem tudják kivinni a pénzüket, nem tud utalni a vállalkozások, és a megszorítások miatt itt Görögországban minden vállalkozás arra számít, hogy a vevői, a vásárlói kevesebbet fognak költeni. Egy ilyen negatív hangulatban minden valószínűség szerint nagyon komoly recesszió lesz, és ez érzékelhető lesz a kormány támogatottságán is.
Körvonalazódik valamilyen stratégia, azon kívül, hogy kapitulált a kormány a megszorító intézkedések előtt?
Nem nagyon körvonalazódik semmi, és ez szerintem a legdrámaibb az egész helyzetben, hogy akik a Syrizára szavaztak, azok tulajdonképpen jobb hián szavaztak a Syrizára, de hogy pontosan mit várnak még tőle, ezt senki nem tudja, ezt találgatja mindenki, hiszen ha a legfontosabb dologban, a gazdaságpolitikában, a gazdasági helyzet megoldásában nem tudták érvényesíteni a megszorítás ellenes politikájukat, és gyakorlatilag tökéletesen az ellentétét csinálják annak, amit ígértek, akkor felmarad a kérdés, hogy miért lenne más a helyzet az összes többi területen. Ugye a Syrizának még az a nagy előnye, azért szavaznak még rá mindig, mert ők nem korruptak, tehát szemben a főáramú politikai elittel, akik eddig kormányoztak, ugye a konzervatív új demokráciát, a liberális Potamit és a szociáldemokrata passzokot, az álszociáldemokrata passzokot úgy látja a görög társadalom többsége, hogy ezek oligarha pártok, a görög oligarha réteg, a nagyvállalati réteg hozta őket létre és támogatja, és nagyon korruptnak látja őket. A Syrizát még egyelőre tisztának látja, de hogy hogyan tudja ezt majd megváltoztatni a nagyvállalati szektor és a politikai közötti nexust, hogyan tudja elvágni a Syriza, ezt szerintem nem tudják megmondani a Syriza támogatói sem. És hát a másik fontos dolog, amit tudni kell, hogy alapvetően 95%-a a görög médiának az oligarchák kezében van. Tehát gyakorlatilag a Syriza úgy győz már másodszor, hogy tökéletes ellenszélben politizál. Ezek az oligarha tévék és sajtóorgánumok, ezek mind-mind-mind az új demokráciát, a liberális Potamit és a PASZOKot támogatják. Úgyhogy igazából az is egy nagy kérdés, hogy a média helyzet egyensúlyba hozásában mit várnak a Syriza szavazók, mit fog tudni tenni a kormány. Óriási talány, hiszen az Európai Unió ebben egyáltalán nem támogatta a Syrizát, tehát ez is egy érdekes helyzet, hogy miközben az első igazán tiszta kormány a Görögországnak 20-30 éve, és valószínűleg náluknál tisztább politikusok nem nagyon várhatók az elkövetkezendő években sem, közben viszont gyakorlatilag nulla támogatottságot kaptak az Unió részéről arra, hogy rendbe rakják akár a média, eltorzult média helyzetet, akár a nagy korrupciót, akár az offshore elszivárgások kérdését, a humán erőforrásokba való befektetést, ezek mind-mind olyan kérdések, amelyek semmilyen formában nem kerültek be a megállapodásba az Európai Unióval, ezt az Európai Uniós fél sem támogatta, vagy kényszerítette ki Görögországban, csak is a megszorításokat. Úgyhogy mit várnak, hogy milyen programot gondolnak, vagy képzelnek bele a Syrizába a választói, az egy óriási talány.
Románia esetében még a csatlakozás előtt egyértelmű volt, hogy az Unió elvárja, és nem csak az Unió, hanem tágabb értelemben a nemzetközi környezet az, hogy legyen egy ilyen társadalmi, politikai és főleg gazdasági megtisztító program, ugye jöjjenek létre azok az intézmények, amelyek révén valamilyen módon a korrupcióval szemben lehet fordulni. Görögország esetében ez miért nem merült fel, hogy lehet ez belülről? Van-e bármilyen ilyen szándék, mint mondjuk a román korrupció ellenes ügyészség létrehozása?
Én azt gondolom, hogy az Európai Uniónak sokkal nagyobb a ráhatása egy olyan országra, amely még a csatlakozás fázisában van. Azt láttuk Kelet-Európa szerte, hogy alapvetően a csatlakozó tagállamtól sokkal többet ki lehet kényszeríteni, akár a korrupció ellenesség területén, de más területeken is, tehát például a kisebbségek védelme területén, és hosszan sorolhatnánk, demokratikus berendezkedés és így tovább. És amikor egy ország tagállammá válik, akkor megváltozik a viszonya. Tehát alapvetően Brüsszel jogosítványai szemben azzal, amit szoktak gondolni róla, sokkal gyengébbek, mint a tagállamok jogosítványai. Az Európai Unió alapvetően egy kormányközi intézmény, és a tagállamok sokkal erősebbek Brüsszelnél, itt már nem tudja kikényszeríteni. Én amennyire követtem a román korrupció ellenes szervezetnek a működését, ez alapvetően egy unikális helyzet Kelet-Európában, egészen sajátos román okokból működik ez relatíve hatékonyan, hogyha megnézzük, Kelet-Európa szerte nem ez a helyzet. Tehát sem a szlovák esetben, ahol mondjuk a gorilla botrány tönkretette a politikai berendezkedést, sem a bolgár esetben, sem a magyar esetben, mondjuk még a lengyel esetet is mondjuk említhetném, azt gondolom, hogy nincs olyan nemzetközileg elismert módon hatékony fellépés a korrupció ellen, mint Romániában, talán még Csehországban a Necsesz botrány az, amit említhetnék, ahol szintén az ügyészség hatékonyan járt el, és korrupció ellenes fellépés történt, de ezek mondjuk még mindig csak konkrét esetek, tehát azt a szisztematikus korrupciót, amikor a helyi oligarcha réteg kezében tartja az átláthatatlan kampányfinanszírozáson és a média hatalmán keresztül a politikai elitet, azt szerintem Romániában sem sikerült, és Csehországban sem felszámolni, és ugyanígy Görögországban sem.
De így a Syriza politikáját tekintve ez egy kiemelt téma, és látszik erre vonatkozó erőfeszítés, vagy ez egy ilyen elszabadult hajóágyú, ami től mindenki tart, de fogalma sincs, hogy hogy lehet-e megállítani.
A Syriza alapvetően két dologra jött létre, az egyik pontosan ez, tehát a politikai rendszer megtisztítása mindenki által ismert módon a leginkább a foglyulejtett állam fogalmával leírható jelenség, amikor a görög politikai elit gyakorlatilag a három hagyományos politikai erőn, a konzervatív új demokrácián, a liberális Potamin és az álszociáldemokrata paszokon keresztül érvényesítette az elit érdekeket a közjó érdekével szemben, és a 95%-os média befolyásán keresztül gyakorlatilag manipulálni próbálta a görög közvéleményt. Ez az egyik dolog, amivel szemben létrejött gyakorlatilag a Syriza. A másik pedig a megszorítás ellenesség, tehát az, hogy ez a párt nagy pártán nőtt egy marginális kis pártból, ennek ez a két oka van. Ez maga, hogy mondjam, a DNS-e a Syrizának. A megszorítás ellenességet már feladta, hogyha a korrupció ellenességet, a foglyulejtett állammal szembeni, az oligarchákkal, az establishmenttel szembeni fellépését is feladja, akkor gyakorlatilag értelmetlenné válik a léte.
Mire lehet számítani most a Syriza győzelme után az Európai Unió részéről? Eddig ment ez a húzavona, amit a nyáron végigkövethettünk, most mit léphet az Unió?
Én azt gondolom, hogy Görögország jelenleg lekerült az érdeklődés középpontjából azzal, hogy aláírták ezt a megállapodás tervezetet, és hogy úgy tűnik, hogy elfogadták a megszorításokat, ezzel mindenki úgy tesz, mintha megoldódott volna a helyzet, miközben azért erősen sejthető, hogy igazából csak kitolták a középjövőbe. Gyakorlatilag én azt gondolom, hogy egy év múlva ugyanez folytatódni fog. Ezért most nem érdeklődik senki igazán Görögország irányába. Most a menekült válság az, ami az európai közveleményt és a brüsszeli bürokratákat is leginkább foglalkoztatja, de az eurózóna problémái vissza fognak jönni, nem csak azért, mert Görögországban nem oldódott meg ez a kérdés, de ugyanúgy Olaszországban, Spanyolországban, Portugáliában sem, és a kínai válság begyűrűződése, az amerikai kamatemelés, a többi az egész eurozóna szempontjából visszahozhatja a válságot, és én azt gondolom, hogy vissza is fogja hozni.
A menekült kérdés az hogyan alakulhat most a választások után? Mekkora teher ez a görög kormány számára? Mennyire ezt tudja, akarja kezelni? Eddig jobbára csak a tehetetlenségi erő jött át.
A menekült helyzettel kapcsolatban azt lehet elmondani, hogy azért ez itt Görögországban már egy 10 éves probléma, tehát ami mondjuk Közép-Európában, Magyarországon, Horvátországban most jelentkezett, az Görögországban, Olaszországban már 10 éve jelen van. 10 évig könyörögtek a görögök és az olaszok az északi tagállamoknak, hogy próbáljanak meg valahogy részt venni és terhet vállalni ebben a kérdésben, és 10 éven keresztül leutasították őket, úgyhogy a jelenlegi görög kormánynak nagyjából az lett erre a válasz, hogyha nem vagytok hajlandóak velünk osztozni a terhekben, akkor nem regisztráljuk a menekülteket is, szépen átengedjük az országon, és azt gondolom, hogy ezek után is így fog folytatódni. Tehát, hogyha nincs egy közös uniós intézményesített megoldás, akkor a görögöknek továbbra is az lesz a hozzáállása, hogy akkor kezeljétek ti ezt a problémát, mi majd szépen átengedünk mindenkit. A szélsőségekkel meg az a helyzet, hogy itt ugye igazából az Aranyhajnal nevű nagyon radikálisan szélsőséges párt a meghatározó görög politikában. Nem nagyon nőtt a támogatottságuk, aminek az az elsődleges oka, hogy bírósági eljárás folyik ellenük, tehát a görög közvéleményben jelenleg az Aranyhajnal ez egy kriminalizált párt, amelyik bűnszövetkezet szervezése miatt gyakorlatilag folyamatosan úgy szerepel a hírekben, mint egy párt, amelyen szemben eljárás folyik, és szerintem most igazából leesett a tantusza görög közvélemény nagy részénél, hogy alapvetően ezek nem egyszerűen politikusok, ezek bűnözők, és azért azt gondolom, hogy ez az egy elsődleges oka annak, hogy egyelőre úgy néz ki, hogy nem nagyon profitáltak a válságban.
Az, hogy ilyen mértékű gazdasági és társadalmi válság van Görögországban, és ilyen menekült nyomás, ha szabad ezt mondani, mert azért ez egy dráma, ahogy ezek a tömegek átvonulnak az országon. Hogy nem született ebből nagyobb feszültség, vagy látunk olyan típusú konfliktusokat, amelyeket Közép-Kelet-Európában?
Én azt gondolom, hogy a görög társadalom nagyon egészségesen reagált ezekre a kihívásokra. Alapvetően, amikor világossá vált számára, hogy a politikai elit becsapta, a politikai elit hazudott és eltitkolta előtte a gazdasági csalásokat. Tehát például a Goldman Sachs-szal öltve elkövetett hazudozás az Eurostat felé, amikor erről értesült a görög társadalom, akkor elpártolt azoktól a hagyományos politikai erőktől, amelyek ezeket elkövették, és egy olyan politikai mozgalmat kezdett el támogatni, amely tiszta volt, és amely alapvetően, hogy mondjam, egyetemi professzorok és hasonló ilyen alulról jövő kezdeményezések által jött létre. Ez volt a Syriza, óriási remények fűzöttek hozzá, egyelőre még úgy tűnik, hogy kitart a Syriza mellett. Az idén mondjuk januártól júniusig tartó időszak az erősen megtépázta a hitüket, tehát most már azért elég jelentősen érzékelhető a kiábrándultsága az Európai Unióval és a politikai rendszerrel szemben, de ez hál' Istennek nem radikális pártok irányába kanalizálódik, továbbra is a mérsékelt Syriza, amelyet sokszor a sajtóban úgy mutatnak be, mintha valami fajta radikális párt lenne, de hát ez semmi más, mint egy teljesen konzervatív szociáldemokrata párt, egy hagyományos szociáldemokrata párt, Syriza. Ebbe az irányba, hogy mondjam, kanalizálódott ez a feszültség, ami szerintem elég egészséges. Ha a Syriza nem tudja beváltani a reményeket, akkor nekem az az érzésem, hogy egy ilyen kelet-európai szcenárió irányába mennek el majd a dolgok, azaz, hogy egy ilyen fásultság, letargia, kiábrándultság lesz majd a válasz. Én azt látom, hogy egyre inkább tetten érhető az eddig egyébként hittel politizáló görögöknél az a fajta levertség és leginkább az Európai Unióban való csalódottság, amelyet mondjuk a kelet-európaiak átéltek az Európai Uniós csatlakozás után, amikor azt látták, hogy a rengeteg ígérettel szemben, amelyet az Európai Unió támaszt vagy kelt, hogy ez egy politikai, demokratikus, átlátható, korrupcióellenes, kisebbségeket tiszteletben tartó, gazdasági jólétet teremtő intézmény lenne, ennek gyakorlatilag az ellentétét tapasztalják meg a kelet-európaiak is, és a görögök is, és én nagyon tartok attól, hogy hosszabb távon sajnos egy ilyen kelet-európai zálódás lesz a görög társadalomban.
Meglehetősen pessimistára sikeredett ez a görög választások utáni mérlegvonás Pogácsa Zoltán részéről. Utolsó kérdésként, van-e bármilyen esély pozitív fordulatra? Lehet-e ez még sikertörténet?
Én azt gondolom, hogy a külső feltételek azok, amelyek meghatározzák ezt. A Syriza szeretett volna egy alapvetően keynesiánus keresletélénkítő gazdaságpolitikára, a humán tőkébe, a tudásba való befektetésre építő, fejlesztő típusú gazdaságpolitikát. Ebben semmi radikális nem volt, ez egy teljesen hagyományos és, hogy mondjam, enyhe szociáldemokrata baloldali politika lett volna. Az, hogy ezt az Európai Uniós fél nem engedte, és az Európai Központi Bank eszközrendszerén keresztül gyakorlatilag ellehetetlenítette az alternatívákat a neoliberális megszorító politikával szemben. Számomra ez azt mutatja, hogy nincs az eurozónán belül járható út arra, hogy a helyzet javuljon, a megszorító politika tovább fogja rontani a helyzetet, rá fog kényszerülni Görögország arra, hogy kilépjen az eurozónából egy-két éven belül, és az, hogy mi történik egy olyan országgal, amelyik elhagyja az eurozónát, milyen mértékű destabilizációt okozhat ez a lépés, az egy ismeretlen terep, mivel még senki nem lépett ki az eurozónából. Ennek rövid távon milyen káros hatásai vannak, és hosszabb távon hogyan tudja segíteni a gazdasági fejlődést. Ez egy olyan vita, amit majd a következő években fogunk lefolytatni.
Erre mondanám, hogy ne tudjuk meg, hogy milyen ez. Köszönöm szépen a mai összefoglalót.
Köszönöm szépen.